Hogyan értékeli 2022-t? Milyen év volt ez az egyházkerület életében?
Ha röviden kell értékelnem a 22-es évet, akkor azt tudom mondani, hogy kegyelemmel teljes év volt. Mert különös módon tapasztalhattuk meg gyülekezeteink életében, személyes életünkben, egyházkerületünk életében az Isten kegyelmét. Nem volt könnyű év, de a kegyelem az éppen akkor mutatkozik meg, amikor az emberi korlátok és lehetőségek végére érnek, és akkor tényleg az Isten kegyelme marad, és csak az marad, ami megőriz és megtart. Túl voltunk, úgy látszott, egy koronavírus járványon, pandémiás időszakon, ami nagyon komolyan rányomta a bélyegét a gyülekezeteink életére. Aztán jött egy válságos idő az elmúlt évben, egyrészt a háborús helyzet, illetve hát annak a következményei. Szintén az a helyzet volt a gyülekezetekre tekintve is, és az egész egyházi életünkre tekintve is, hogy nem voltunk erre felkészülve, és nem voltak receptjeink, hogy egy-egy ilyen helyzetben hogyan kell, és miképpen kell helytállnunk. Talán lehet azt mondani, hogy nem maradt más lehetőségünk, mint azért fohászkodni és könyörögni, hogy Istenünk, mutasd meg azt az utat, és mutasd meg azokat a lehetőségeket, amelyek most állnak rendelkezésünkre.
Szerintem mondjuk el a hallgatóknak, hogy ugye a rezsiáraknak a megnövekedése az egyházkerületet is érintette, az egyházkerület fenntartásában működő intézményeket és a parókiákat is.
Így van. Az egyik legnagyobb kérdésé vált, hogy hogyan tudjuk a meglévő intézményeinket fönntartani, a rezsiszámlákat kifizetni, hogyan tudjuk azokat a már beindult beruházásokat befejezni, tekintettel arra, hogy rohamtempóban emelkedtek meg az építőanyagárak és munkadíjak. Nagy kérdés, igen, hogy a meglévő intézményeinket hogyan tudjuk működtetni tovább. Nagy kérdés, hogy a gyülekezetek hogyan tudnak talpon maradni, hogyan tudják a parókiákat, gyülekezeti házakat fűteni, a rezsiszámláikat kifizetni. Az idei év az pontosan arról fog szólni, hogy ha már nem csak az elmúlt évről beszélünk, hanem egy kicsit az idei évről is, hogy ezeket a lehetőségeket és ezeket a módokat megtaláljuk. Közegyházi szinten is, egyházkerületi szinten is.
Látszik már a fény az alagút végén?
Újra kellett gondolnunk közegyházban is, zsinati szinten is, és újra kell gondolnunk egyházkerületi szinten is, hogy mik a prioritások, és mi most a legfontosabb. Ehhez kell igazítani a költségeinket, illetve a költségvetéseinket. Most a legfontosabb az, és annak az látszik, hogy ezt a helyzetet, ezt túl kell élnünk. És minden mást afölé kell helyezni, hogy az a normális életet tudjuk biztosítani az intézményeinkben és a gyülekezeti életünkben.
Azt is mondta a tavalyi interjúban, hogy új intézményeket nem szeretne átvenni az egyházkerület, de szeretné lelkileg is, meg fizikailag is megerősíteni azokat, amelyek most megvannak. Megtörtént a lelki védvonalaknak a megerősítése az egyházkerület intézményeiben?
Nagyon tetszik nekem ez a kifejezés, a védvonal.
Balogh püspök úrtól vettem, hát nem tagadom.
Így van, ez a stratégiánkból átvett, nemzet stratégiánkból átvett fogalom, és nagyon tetszik, és nagyon komoly. Nagyon komoly, hogy azokat a belső védvonalakat erősítsük meg elsősorban, amelyek aztán segítségül lesznek ahhoz, hogy a külső támadásokat, esetleg meg a külső hatások ellen tudjunk védekezni. De amíg belül nem vagyunk stabilak, amíg a belső védvonalak nincsenek megerősítve, addig sérülékenyek vagyunk. Az elmúlt évben megtettük azokat a kezdeti lépéseket az intézményeink felé, amely arra irányult, hogy ezeket a védvonalakat erősítsük, lelkileg erősítsük az intézményeinket, a lelki életet mozdítsuk előre az intézményeinkben. Az egyházkerületünkben egy referensi munkakört is létesítettem éppen ezért, akinek az a feladata, hogy az intézményi életet irányítsa, az intézményi lelkészeket fogja össze, és koordinálja az ő szolgálatukat. Hihetetlen fontosnak tartom, hogy milyen lelki élet folyik egy-egy intézményben. ez alapvetően meghatározza az intézmény jelenét és jövőjét, és mindazt azt a kisugárzást, amit elvár a külvilág a református intézményeinktől.
Ha már a missziónál tartunk, ugye volt egy sajátos kezdeményezés az egyházkerületben, a szabadtéri evangelizáció, amelyet Kazincz Barcikán, illetve ugye később Sárospatakon is megtartottak. Illetve hogyha a belső misszióról beszélünk, ha létezik ilyen, akkor ugye tavaly először rendezték meg a lelkipásztoroknak a találkozóját az egyházkerületben. Hogy látja most már ennyi idő elteltével, hogy ezek a programok, ezek állandó részeivé váltak Tiszán innen életének?
Hiszem, hogy igen. Idei évre vonatkozó missziói, egyházkerületi missziói tervünket is igyekeztünk már végig gondolni. Nekem minden vágyam és óhajom az, hogy ezek a már tavaly elindult programok, missziói alkalmak azok az idejében is megvalósuljanak. Így a lelkész találkozók, presbiter gondnoki találkozó, utcai evangelizáció, már a helyszínt is igyekeztünk megtalálni erre az évre. Nem titok, és el is mondhatom, hogyha Isten éltet bennünket, akkor szerencsén szeretnénk tartani a következő utcai evangelizációs, szabadtéri evangelizációs alkalmunkat. Nagyon fontos missziói területnek érzem, olyanokat tudunk megszólítani, akiket egyébként nem nagyon. Ugyanilyen fontosnak tartom természetesen a lelkipásztorokkal való kapcsolattartást. Ne érezze senki egyedül magát, hanem érezze, hogy egy közösségnek a tagja és egy közösségnek a része, amely közösség őt fontosnak tartja. A lelkipásztorokkal együtt a presbitereket, főgondnokokat is igyekez megszólítani, mert hihetetlen komoly feladat és felelősség hárul rájuk most, különösen ebben a válságos helyzetben, ott a saját gyülekezetükben. Nagyon fontos, hogy lelkileg is olyan állapotban legyenek, hogy ezt a szolgálatot tudják végezni.
Ezért fontos megemlítenünk azt is, hogy a Tiszán inneni püspökség mellett ugye a zsinat alelnöke is egyben, ami azt jelenti, hogy hát vannak olyan teendők és feladatok, amelyek egy nagyobb részhez kötik. Ezen a területen ebben az évben vannak-e prioritások, vannak-e kihívások, vagy szinte ez megegyezik ugyanazokkal, ami itt az egyházkerületben is az elsődleges helyen van, tehát a rezsiválságnak a kezelése?
Zsinati szinten is most a legelső az ez. Próbálunk olyan anyagi forrásokat előteremteni, és úgy átcsoportosítani meglévő forrásokat, hogy országos szinten is tudjuk azokat a rezsi problémákat kezelni, amelyek felmerülnek. Ennek a menedzselése ez nem könnyű dolog, és nagy kihívást jelent a Zsinat elnökségének is. Igazából, ha az idei évet nézem és látom, akkor ezt látom, hogy most az Isten segítségével tudjuk ezt túlélni, abban a reményben, hogy talán könnyebb lesz. És ha nem is oldódik meg a teljes egészében a kérdés, és a nehézség nem múlik el, de könnyebb lesz, és hiszem, hogy ez így is lesz.
Bár nem élünk könnyű időket, ennek ellenére minden folyik tovább a maga medrében, és ebben az évben például egyházi választásokra készülünk a gyülekezetekben, presbiteri tisztújítás lesz. Ezzel kapcsolatban milyen fontos tudnivalók lehetnek most itt az év elején, mire kell esetleg figyelniük a gyülekezeteknek ezzel kapcsolatban?
Nagyon fontos, köszönöm szépen, hogy érinthetjük ezt a kérdést is. Igen, tisztújításra kerül sor, ahol a gyülekezetek presbitereket, illetve gondnokokat, főgondnokokat választanak. Erre nézve szeretném hangsúlyozni, hogy a Zsinat jogi osztálya a Zsinat elnökségi tanácsának a jóváhagyásával elkészített egy menetrendet a teendőkkel kapcsolatosan. Ezt mi az egyházkerület el fogjuk juttatni rövidesen minden gyülekezethez, minden lelkészi hivatalba, és azt kérjük, hogy ennek az útmutatását tartsák be. Ebben leírásra kerül az egész választási folyamat határidőkkel együtt, amelyeket fontos betartani. Úgyhogy én azt kérem, hogy ezt a gyülekezetek vegyék figyelembe, és e szerint járjanak el. És az mi nagy reménységem, hogy ezek a választások is az Isten dicsőségét fogják szolgálni, és kívánom, hogy mindenhol békességben és szeretetben történjen meg.
Püspök úr, most már 2 év telt el a szolgálatából, és engedjen meg egy személyesebb hangvételű kérdést. Olyan püspöknek lenni, mint amilyennek elképzelte, mint amilyennek számított rá az elején?
Azt kell, hogy mondjam, hogy igenis, meg nem is. És ezzel nem kitérni akarok a válasz elől abszolút, hanem tényleg ez a kettősség van bennem. Nyilván van olyan, amire számítottam, és olyan is, és azt is kaptam, és azt is látom. Van olyan, amire nem számítottam, és az újdonság erejével hat, de ezek az új dolgok is, amire nem számítottam dolgok is, hiszem, hogy egyáltalán nem véletlenek, hanem engem is a jellememben formálnak, a személyiségemben formálnak, új távlatokat nyitnak, új látást eredményeznek az én életemben és szolgálatomban is. Hálás vagyok Istennek a 2 évért, és ha még szeretne ebbe a szolgálatba megtartani, akkor egészen biztos, hogy meg is fog tartani, ha pedig nem, akkor az életem az ő kezében van, és a szolgálatom is az ő kezében van.
Egy korábbi református püspök mondta, hogy püspöknek lenni nem könnyű, mert olyan, mint a mélytengeri búvár, hogy nagy rajta a nyomás, és mindig egyedül van. Tud ezzel azonosulni?
Nagy igazság van benne. Nagyon nagy igazság van benne. Nagy a nyomás rajta, és egyedül van. Én azonban szeretnék, és törekszem is arra, hogy az egyedül létet azt amennyire lehet csökkentsem. Nyilván a püspöki szolgálatnak és döntéshozataloknak és helyzeteknek azok sajátos helyzetek. És van, amit nem lehet senkivel megosztani, mert az én saját egyedüli felelősségem és egyedül döntésem. Ellenben én szeretném olyanokkal magam körülvenni, és hála Istennek kapok is olyan szolgatásokat, munkatársakat, akikkel a teherhordozása könnyebb. Így köszönöm meg most, ha már személyes hangvétel, akkor legyen személyes. Köszönöm tényleg mindazoknak a segítségét, akik ebben a szolgálatban mellettem vannak. És ezt a bizonyos magányt és ezt az egyedül létet igyekeznek enyhíteni.
Van miért hálát adni, ezt a mai köszöntőjében is hangsúlyozta. Egész pontosan azt mondta, hogy bár nem élünk könnyű időket, és nagyon sok kihívás van körülöttünk, mégis nagyon fontos, hogy figyeljünk arra, amiért van hálát adni.
Így van. Amikor panaszkodunk és elégedetlenkedünk, és csak a hullámzó tengert látjuk, és a hullámokat, és attól rettegünk, hogy ezek a hullámok most elnyelnek bennünket, akkor szeretné az Isten megnyitni a szemünket, és azt mondani, hogy tudod, feljött a nap, és ma is élsz, és adj hálát érte. És mint az egyházkeret püspöke, hadd mondjam, hogy végtelen hálás vagyok Istennek azért, hogy, és teljesen mindegy, hogy milyen körülmények között és milyen helyzetben, de hirdettetik az ő igéje, és életek újulnak meg, életek változnak meg, könnyeket tudunk letörölni, sebeket tudunk gyógyítani az Isten segítségével, vigasztalni tudunk, bátorítani tudunk, erőt adni tudunk, legyen érte hálás a szívünk. Mindaddig, amíg ez a hála nincs meg bennünk, addig a kéréseinket sem nagyon van jogunk föltenni az Istennek, és a panasz áradatunkat sem biztos, hogy el kell mondani. Először adj hálát, aztán mondd el a kérésedet.
Legyen a hálaadás éve 2023?
Bizony, pontosan. Legyen a hálaadás éve, hálát leginkább, mindig hálát kell adni. Adjatok hálát szüntelen. De amikor a legnehezebb az idő, a legnehezebb a körülmények, akkor kell leginkább hálát adni. És hogyha a 23-as év az nehéz év lesz, akkor ez legyen a hálaadás éve.